igazán megéri.
Reklámot hallottak. A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
Állj a titkos szerelem, titkosan kezdődik. Állj a titkos szerelem, titkosan kezdődik. Mégis utoljára kivilágosodik. Mégis utoljára kivilágosodik. Állj, nem az a jó gazda, kinek ha tükre van. Állj, nem az a jó gazda, kinek ha tükre van. Csak az a jó gazda, kinek szép lánya van. Csak az a jó gazda, kinek szép lánya van. Állj, minek a hatökör, hosszú istállóba. Állj, minek a hatökör, hosszú istállóba. Ha nincsen szerelem a vetett nyuszójába. Ha nincsen szerelem a vetett nyuszójába. Eljagy Isten aranyat annak a gazdának. Eljagy Isten aranyat annak a gazdának. Aki nevel szép lányt más ember fiának. Aki nevel szép lányt más ember fiának.
A Tisza partjáról, Balsáról szólt a dal. Balsa és Gáva Vencselő kincseit, értékeit és érdekes egyéniségeit ismerhetik meg, hogyha az országjáróval tartanak. Csodálatos tavaszi napfényben érkezhettünk ide a Tisza mellé, és a mai nap folyamán bízunk benne, hogy a napfénnyel együtt a jókedv és azok az értékek is meglesznek, amelyekről az országjáróban rendszeresen beszélünk. Szóval Gáva Vencselő és Balsa kincsei ma az országjáró műsorában, tartsanak velünk egészen 17:30-ig. És az országjáró vándorbotot elhoztuk természetesen Balsára és Gáva Vencsellőre is, és ezt a következő percekben kollégám Domokos István már is leszúrja.
Köszönjük szépen a szót, Szilvia. Gáva Vencsellőn vagyunk, ragyogóan süt a nap, hétágra mondhatni azt, és hát közel vagyunk, ugye a Tisza folyóhoz is nagyon sokan érkeznek arra, itt útközben figyeltük, hogy egyre vonzóbb, ahogy kitavaszodik a természet, és itt a folytatásban pedig Gáva Vencsellő múltját kezdjük el kutatni vendégünkkel, Lok Erikával, aki helytörténész, és az értéktárban is ugye otthonosan mozog, kezű csókolom, szóval ez a nap tényleg fényes és ugye napsütéses. Jó volt ide érkezni, gondolom, ebben a szép időben.
Nagyon jó volt, persze, és ahogy érkeztem, eszembe jutott, amikor vendégeket fogadtam Budapestről, mondjuk Seffer Erzsébetet, és azt mondta, hogy olyan csodálatos helyen raknak, és valóban így van.
Mert hogy Gáva vagy Vencsellő, most hol vagyunk?
Most a gávai részen vagyunk, ez valamikor két település volt a mi településünk, külön volt Gáva és külön volt Vencsellő. Ezt erőszakkal egyesítették, ebből a település lakói fájdalmasan jöttek ki, de ma már ez elhomályosult.
És ugye hosszú településről beszélünk, ez egy ilyen szépen elterülő, két utcás település, persze azért vannak leágazások benne, de hányan lakják?
3200 körüli a lélekszámunk. Valamikor Gáva járási székhely volt, a felsődadai járásnak volt a székhelye, akkor bizony sokkal többen voltunk, de folyamatosan fogyó település, de élhető település.
És azt lehet tudni, hogy mit jelent a Gáva és mit jelent a Vencsellő? Van jelentése?
A gáva az őrhelyet jelentett valamikor, tehát ezt az a szó ezt jelenti. A szomszéd, második szomszéd Szabolcs településen volt egy várispánság, annak volt az őrhelye. A Vencsellő nevének eredeztetését Tompa Mihálytól olvassuk a Két éjász című mondájában. Vencellő, kenézlő, két éjásznak a bajvívását írja le.
Ha ennyit így bevezetésképpen, hogyha a történelemkönyvet fellapozzuk, akkor meddig megyünk vissza időben, hogy az első írásos emlékekre ráleljünk?
Az írásos emlékek az ezres évekből vannak, a pápai tizedrajstromban néhány adat, viszont honfoglaláskori mind a két település. Tehát én magam fényképeztem a Magyar Nemzeti Múzeumban női honfoglalás sírokból csizmavereteket. Gáván volt 1957-ben nagy ásatások, bemutatták ezt, hogy honfoglaláskori település mind a kettő.
És hogyan népesedik be ez a vidék? Gondolom olyan időszak is volt, amikor ez ugye elnéptelenedik, majd ismét lendületet kap, szóval ez hogyan alakul?
Olyan történelmi eseményekre kell gondolni, mint a tatárjárás, vagy volt a Rákóczi szabadságharc, vagy a közelmúltban, ugye a háborúk idején, akkor menekültek az emberek Tulatiszára, de egyébként visszanépesült a település, tehát mindig megtalálták az otthonukat az emberek.
De mi volt a jelentősége, stratégiai jelentősége, bírhatott ez a település, nincs vár, meg ehhez hasonló, vagy volt?
Nem volt, nincsen várunk. Ezt meg nem tudom mondani, de mondom, hogy valamikor központi szerepkör volt, 1949-ig volt járási székhely mondjuk Gáva.
És ha valaki ránéz erre a vidékre, az építészetére, akkor mivel találja magát szembe?
Miért nem tudom, mire gondol.
Hát milyen település? Ugye az Alföldnek is megvan a maga jellegzetessége, de egy Gáva Vencsellőn ez hogyan értelmezhető?
Nincsen különösebb jellegzetes épületünk. Valamikor voltak uradalmak, illetőleg bizonyára tudják, hogy van egy kastélyunk, ami igazából jobb jövőre vár, de...
Hát így is belakják, mert nyaranta van benne színház.
Bizony, tehát magánkézben van a kastély, de a kastélykertet használhatjuk ezekre a rendezvényekre.
És hogyan népesül, erről beszélt, szóval kihal a vidék, ismét népesül, mivel foglalkoznak az itt élők, miből élnek?
Tiszamenti település vagyunk, de nem az a jellemző, hogy csak horgászattal vagy halászattal foglalkoznának. Van egy halászati KFT, aminek van itt illetősége, vannak akik valóban járnak horgászni, de ez inkább sporthorgászat. A közelünkben lévő kacsató, amiről ma fognak majd hallani, illetőleg a Balsához kapcsolódó János kikötő, Jánostól kikötő, ott lehet horgászni. Nagyon nagy az intézményrendszerünk, nagyon sok embernek ad munkát, illetőleg nagyon sok a vállalkozás, közel 100 vállalkozás van Gáva Vencsellőn.
És ugye itt a helyiek sokan büszkék arra, hogy vannak hírességeik is.
Bizony, vannak hírességeink. Besenyei Annát említem elsősorban, ő a gávai költőnő. A Tiszabecelen született Besenyei Györgynek az unokahuga. Itt jelentettem meg, illetve itt gyűjtötte össze a gávai versek kötetét 1815-ben. Rakoszki Sámját említeném még, ő ugye az iskolánknak a névadója, ő 1848-as honvédezredes, itt is született, itt is halt meg, a sírhelye a Nemzeti Sírkert része a 2000-es évektől, is a Szegi csatába említhetjük, kapta meg a kitüntetéseit, de nagyon szép legenda, hogy a világosi fegyverletétel után a derekára csavarva hozta vissza a zászlót Szabolcsba.
És önt, Erikát, mi tartotta itt? Miért maradt itt? Miért választotta élettérnek, élethelyének Gáva Vencsellőt?
Eszembe jut az egyik nagyon kedves festő, Kerülő Ferenc tanárón, aki már sajnos nem él, Gáva Vencsellő díszpolgára volt. Neki mondták, hogy talán másod boldogult volna jobban, másabb lett volna az életpályája. Ő mondta ezt, amit én is gondolok, hogy másod talajvesztett lennék. Tehát itt vannak a gyökereim, itt értek a szüleim, nagyszüleim, nem tudok máshol élni.
Nagyon szépen köszönjük, szép volt a végszó, és köszönjük szépen Lok Erikának, hogy bevezette itt az országjáróban, illetve bemutatta a hallgatóknak Gáva Vencsellő és környékét, hogy miért jó itt élni, és hát miért szeret itt élni.
Vencellőről és Balsáról jelentkezik. Ma az Országjáró magazin, itt vagyunk Gáva Vencellőn, a könyvtár előtti kis csodás kis parkban itt beszélgetünk Iskéné Vasi Emőkével, aki ide hazajár gyakorlatilag, hiszen a könyvtárnak a vezetője, igaz?
Igen, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves hallgatót. Iskéné Vasi Emőke vagyok, a Gáva Vencellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár könyvtárosa.
Ez egy kis közösségi tér, ugye nagyon sokan megfordulnak itt, nem csak mondjuk a hétvégente, hanem azért hétköznap is, tehát azért jönnek érdeklődők, jönnek olvasni, jönnek beszélgetni egy kicsit az emberek.
Igen, és nagyon jól érzik magukat ebben a könyvtári környezetben, és itt a téren is.
Mert ugye ez egy nagyon kellemes kis park, ami itt a könyvtár és művelődési ház előtt van, sőt, van egy belső udvaruk is, esetleg vannak ott időnként rendezvények, vannak programok?
Igen, a belső terünk tavasztól őszig gyönyörű látképpel rendelkezik, amire igazán nagy hangsúlyt fektetünk, és szeretjük mi is ugye a szépet, és az ide érkező vendégek, rengeteg rendezvénnyel várjuk őket, mi is, de vannak családi rendezvények, amire ide érkeznek, és úgy, tehát a külső helyszínt is igénybe vehetik, és a belsőt is.
Gyönyörű madárdalos tavaszi napunk van most így május 2-án, és ahogy érkezett az Országjáró csapataid a Gáva Vencellőre, észrevettük, szemet szúrt, feltűnt, hogy mennyi útmenti kereszt van. Tehát gyakorlatilag majd minden sarkon van egy emlékezési pont. Ezeknek története is van, sőt, helyi értékként kezelik itt Gáva Vencellőn ezeket az épített kereszteket.
Igen, tehát a helyi értéktárunk egyik különleges és sokat mondó elemei ezek az útszéli és a temetői keresztek. Körülbelül 20-20-nál több keresztet számoltam meg, tartunk körülbelül nyilván. Ezek nem csak vallási jelképek, hanem a közösség múltjának és emlékezetének gyönyörű hordozói. Gáva Vencellőn, tehát, mint mondtam, több ilyen kereszt található. A település különböző pontjain találhatóak ezek. Ezeket nem csak az intézmények és egyházi közösségek állították, hanem helyi családok. És ezek a családok úgy gondolták, ezek hálaadásból, fogadalomból, vagy egyes fontos események alkalmával állították fel. Ezeket a kereszteket asszonyok, általában nők tartják rendben, de olyan hordozói vannak, ha itt elhaladnak a keresztek előtt, az emberek itt fejet hajtanak, a férfiak kalapjukat megemelik, esetleg keresztet vetnek.
Ez mind a mai napig még szokás, milyen szép.
Igen, nagyon szép, és az erre látogatók is ugyanezt megteszik.
Egyébként van egy-két olyan kereszt, amelynek a történetét ismeri akár ön is, vagy el tudja mesélni az ideérkezőknek, ami mondjuk egy családnak az emlékállítása például?
Így visszamenőleg ilyenről nem tudunk, csak azt tudjuk, több képet is hoztam, amit majd esetleg meg tudok mutogatni, hogy útszéleken milyen családok állították ezeket a kereszteket, miért állították fel a temetőkben, az egyházi templomokban a keresztek, és ugye ezeket folyamatosan ápoljuk, tehát felújításra szorulnak. A közelmúltban történt meg a görög katolikus templomban a kereszt felújítása, és ezek a keresztek átadása, felújítása egy szentmisével egybekötött átadást is jelent.
Hát, hogy megünnepelték azt, hogy megmentettek a jövőnek egy olyan emléket hordozó keresztet, amely Gáva Vencellő múltjáról beszél, és említette, hogy ezeket általában az asszonyok tartják rendben, láttunk virágot is a keresztek tövében, tehát, hogy tényleg becsben vannak tartva a múlt emlékei.
Tavasztól őszig gyönyörű virágokkal ültetik körbe az asszonyok, minden szentek napján, halottak napján gyertyákat, mécseseket rakunk a keresztek mellé, hogy építsük és ápoljuk a múltat.
És egyébként, ha már a hagyományokról, meg a múlt ápolásáról van szó, ahogy érkeztünk Gáva Vencellőre, hogy befordultunk gyakorlatilag Gáva Vencellő fő útjára, az út két oldalán csodálatos májusfa sor fogadta az ideérkező vándort, és sok-sok fa, 10-20 fát számoltunk csak így futtában meg az autóból, és annyira szép volt látni, hogy bizony még felöltöztetik az útmenti fákat is, és a májusfát felállítják, vagy hát gyakorlatilag gyönyörű szalagokkal díszítik a települést.
Igen, minden egyes alkalommal díszítjük a falunk látképét, a főteret, a hősök terét, mindig más intézmény veszi ki belőle a munkáját, és így megosztozunk, de mindig példát szeretnénk mutatni, hogy Gáva Vencellő gyönyörű település.
Hát Gáva Vencsellő gyönyörű település, erről lesz ma még szó itt az Országjáró műsorában. Most egy kicsit Iskiné Vaski Emőke mesélt azokról a különleges állított keresztekről, amelyeket nagybecsben tartanak, és hát persze hívogatta könyvtárvezetőként a könyvtárba az ideérkezőket programokkal is.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
És a folytatásban akkor látogassunk el Balsára, ott van kollégám Zsoltos Barnabás.
Pontosan, és itt vagyunk a falu központjában, és akit az előbb hallottak a bevezetőben a műsor kezdetekor énekelni, Bodák Havril Katalin, hát nem csak népdalénekes, hanem sajtkészítő is, és remélem, hogy a férje Sáros Patakon a piacon hallgatta az énekét, mert hiszen ugye, hogy sajtot készítenek, azt el is kell adni. Mikor készítik a sajtokat, és milyen tejből?
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, Bodák Havril Katalin vagyok. Hát a mi sajtjaink azok általában hétközben készülnek, hétfőtől péntekig. Mindig azt szoktuk mondani, hogy általában péntek az a nap, amikor már minden van, és ha valaki szeretne, akkor bátran kereshet minket péntekenként. Egyébként hát a hétvégi tejet is, mert a saját állataink vannak, föl kell dolgozni, ezért azt hétvégén délutánonként.
És hány tehén van, mert gondolom, hogy tehén tejből készül a sajt. Kik dolgoznak tulajdonképpen, ketten a férjével, vagy azért vannak, akik már besegítenek?
Hát tulajdonképpen ketten a férjemmel. Hát nem, nagyon pici gazdaságunk van. Kettő fejős tehenünk van és bornyú. Hát mi készítjük, a gyerekek már nagyok, tehát három...
Ezért kérdeztem.
Igen, három saját gyermekem van és három nevelt gyermekem. Négy éves kortól 19 éves korig fiúk, lányok vegyesen, és mindenki kiveszi belőle a részét, azt, ami a korának megfelelő.
Na itt a műsor előtt azért elárulta, hogy nem balsai vagy Gáva Vencsellői, hanem hát a Tisza túloldaláról érkezett ide.
Igen, én erre nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy balsai vagyok, és balsai lettem, és arra is büszke vagyok, hogy én a Tisza túloldaláról, a Bodrog közszívéből, a Zalkodról kerültem ide. Tulajdonképpen ezt beszéltük is, hogy a szerelem hozott engem ide. És nagyon szép gyermekkorom volt ott, egy igazán egy kicsi kincs, az én szívemnek egy csücske.
És a népdal éneklés az hogyan került az ön életébe?
Ez nagyon érdekes, ez pont a napokban került szóba a családomba, és az öcsém éppen mondta, hogy a nagymamámat én nem ismerhettem sajnos, de van egy hangfelvétel, egy kazetta felvétel, és a nagymamám ezen énekel. Valószínűleg én ezt örököltem a nagymamámtól, nem volt a családban sem népzenész, sem népdalénekes, ez úgy belülről érzem ezt, hogy nekem ez jól esik, és nagyon sokat segít.
És azok a hajlítások, azok is belülről jönnek, vagy azért mégiscsak hallgatott autentikus előadóktól számokat, énekeket, és akkor ezt megpróbálta rögzíteni, gyakorolni, használni, alkalmazni.
Igen, ez így történt pontosan, hogy én hallgattam ezeket a dalokat, és úgy magamba tanulgattam, és otthon énekelem a gyerekeimnek. A legnagyobbik lányom, aki most ballagott, 19 éves. Érdekes, amikor ő megfogant, attól a perctől kezdve éreztem, hogy énekelnem kell neki, és mikor megszületett, utána is mindig is csak úgy tudott elénekelni, és volt egy nevelt gyermekem, akit már örökbe adtunk, és ő is nagyon-nagyon szerette, amikor énekelek neki, és érdekes, hogy a csángó imát szoktam neki énekelni, és amikor én ezt elkezdtem énekelni, akkor egyszer mindenki csendbe lett otthon, és mindenki azt hallgatta, hogy én énekelem ezt az imát.
Köszönöm szépen, nagyon szép volt a vége a beszélgetésnek, de az egész tartalmas volt. Bodák Havril Katalint hallották, Balsáról a szó Cifra Szilviáé.
Vencellő és Balsa kincseit, értékeit ismerhetik meg az országjáró mai műsorában. A csodálatos napfényben kalandozunk majd tovább, és a Tiszát már sokat emlegettük, hát a folytatásban egészen a Tisza partjára hívjuk majd önöket. A Tisza természeti értékeit fogjuk önöknek a hangok segítségével megmutatni. Majd érkezik hozzánk egy úr, aki nagy révész, díjas révész, és ha hiszik, hanem az egész életét a Tiszán töltötte. Több mint 50 évig volt révész. Hát most úgymond, ha nem is szögre akasztotta a szakmát, a mesterséget, átadta a feladatot a fiának, de amikor beszélgettünk vele, elmondta, hogy ő, ha teheti, minden nap a Tiszához látogat, mert nem tud nélküle élni. Hát maradjanak az országjáróval, mi se tudunk anélkül élni, hogy az értékeket és kincseket meg nem utassuk önöknek. Ma tehát Balsán és Gáva Vencellőn kalandozunk. Hallgassák az országjárót 4:30-ig.
Az országjáró szombat délelőttbe.
Mai délelőtti játék kérdésünk is természetesen ehhez a két településhez, Gáva Vencellőhöz és Balsához kapcsolódik. Én tudom, mert ismerem a játékosaink jó részét, hogy már van, aki előre készül. Hát jöjjön akkor az első kérdés, reméljük, hogy nagyon sokan fogják tudni a helyes választ. Mai délelőtti játék kérdésünk, melyik földrajzi tájegység szélén található Gáva Vencellő? Tehát ennek a földrajzi tájegységnek a nevét írják meg nekünk SMS-ben. 0639-1666 az SMS számunk, és az első helyes megfejtő vendéglátóink ajándékát kapja majd, játszanak ma is. Egy van. A folytatásban már is az égre emeljük a tekintetünket, vagy víz felé is kalandozunk, mert hogy madárlestre hívjuk majd önöket. Ponty, küsz, kecsege, süllő, horgász a csónakban, hal a szágban, horgászkalandokat is kínálunk a Tiszán. Gáva Vencellőről és Balsáról jelentkezik ma az Országjáró magazin. Tartsanak velünk egészen 4:30-ig, már is folytatjuk a felfedezést. Előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Egy hét múlva tartják az országgyűlés alakuló ülését. Az április 12-i országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora. Május 9-én a miniszterelnöki eskütétel után utánra a Tisza párt elnöke ünnepi rendezvényt szervez a budapesti Kossuth térre. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország fejlesztésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István Facebook oldalán közzétett videójában közölte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével, a hazai kis- és középvállalkozásokat segítő új gazdaságfejlesztési eszközöket alakítanak ki, és hangsúlyozta, hogy hamarosan érezhető lesz az új irány, amely egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Egyre aggasztóbb az aszály Magyarországon. Hetek óta nem esett az eső, a talaj felső rétege az ország nagy részén már csontszáraz. A helyzet várhatóan gyorsan romlik, miután a következő napokban sem várható jelentős csapadék. Ez főként a most vetett kukorica és napraforgók kelésénél okozhat gondot. Az erős forgalom miatt telítettek a sávok az M7-es autópályán a fővárostól a Balaton felé, az M1-M7-es elválásától Székesfehérvárig. A Velence és Pákoszt közötti szakaszon lévő forgalomterelésnél lassabb haladásra készüljenek. Ma napos gomoly felhős idő várható eső nélkül, a szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet napközben 19 és 25, késő este 11 és 16 fok között alakul.
Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
Az országjáró a Gáva Vencsellőn és Balsán kalandozik, és hát csodálatos tavaszi napfényben érkeztünk erre a településre, és hát a folytatásban egy kicsit vízre is szállunk, illetve hát a táj természeti értékeivel ismerkedünk. Domokos István a szó.
És ebben lesz segítségünkre Habarics Béla, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Nyírség, Szatmár, Bereg tájegység vezetője. Szép napot kívánok! Ebben a napsütésben érdemes erre a vidékre jönni. Egyébként nagyon sok részére az országnak, de itt egy különlegesség, ugye a Tisza folyó is megadja azt a varázslatosságot ehhez, meg mindaz a természeti kincs, amiről itt most beszámolunk és csalogatjuk a hallgatókat. Mivel kezdjük?
Üdvözlök mindenkit, valóban egy különleges helyen vagyunk. Nyírség, Szatmár, Bereg tájegység, az egész Szabó-Szatmár, Bereg megye hozzánk tartozik, és mégis egy különleges hely természetvédelmi szempontból is. A 11 természetvédelmi terület közül ugyanis csak kettő van, ami közvetlen a Tiszához, a Tisza hullámteréhez kapcsolódik. Tehát 1978-ban, amikor létrehozták ezt a védett területet, Tiszatelek, Tiszabercel átért természetvédelmi területet, több mint 1000 hektáron, akkor a cél az volt, hogy a Tisza és a hullámtere kerüljön védelme alá. Azok a fajok, azok az élőhelyek, amik ott előfordulnak, azoknak a hosszú távú megőrzése volt a feladat.
De ebben a víz azért sokszor szerepet játszott maga az, amikor mondjuk a Tisza kiöntött.
A víz az egész megyében fontos szerepet játszott, alakította, formálta a tájat. Nyilván itt, ahol egy hullámtéri területről beszélünk, itt a víz az éltető elem. Az, hogy állandóan kijönt, az a három árhullám, ami jellemezte a Tiszát korábban, azokat a morotvákat, azokat a mély vonulatokat folyamatosan töltötte. Így volt ez a korábbi korszakokban is. Emberek éltek abból, hogy itt halászattal, kiszerszámos tevékenységekkel foglalkoztak. Sajnos mára ez változott. Tehát
ez az egyensúly megborult?
Egy kicsit megborulni látszik. A Tisza nem produkálja azokat az árhullámokat, amiket megszoktunk tőle. Van, hogy már a hullámtérre se lép ki, középmederbe marad. Ez mindenképpen egy változási folyamat, és az a természeti értékekben is tetten érhető.
De a növényzet miben alakult át, formálódott? Mi az, amit otthonra talált?
Sajnos, ami otthonra talált, annak nem örülünk. Nagyon sok inváziós faj jelenik meg a hullámtéren. Gyalogakác, amerikai kőr is, zöldjuhar. Tehát ez mind-mind probléma, ez mind-mind napi tevékenység a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság számára, hogy ettől függetlenül az őshonos növényállományt, a fűznyárliget erdőket, a magasabb térszínen előforduló tölgyköri szíléget erdőket fenntartsa, hosszú távon megőrizze, ehhez például az inváziós fajokkal folyamatosan küzdelmet kell folytatni, és hogy miért? Elsősorban azért, hogy az ott élő fajok, azok a védett állatok, növények, amik jellemezték ezt a területet, vagy jellemzik mai napig is, hosszú távon fenntarthatóak maradjanak.
És növényből mi az, ami nagyon jellegzetes? Valaki erre a vidékre jön mondjuk mostanában, egy május-június környékén, akkor mit keressen, vagy mivel találkozhat?
Kicsit már lecsúsztunk az elejéről a dolognak, még a nyári tőzike is elvirágzott már, de a tiszaparti margitvirág, vagy a debreceni torma, az mind-mind jellemezte ezt a területet, is jellemzi ma is. Amit tapasztalunk, hogy ezeknek az élőhelye zsugorodik, és egyre kisebb területekre vonul vissza nekünk, ugye az a feladatunk, hogy minél inkább megőrizzük ezeket, akár mesterséges vízpótlással, ennek a lehetőségének a megteremtésével. Nem messze található, nagyon szép holtágrendszer, a mocsolya, ami már ugye a neve is izgalmasan hangzik, és valóban az is, hogyha nem kap megfelelő mennyiségű vizet, ha nem tudja a Tisza folyamatosan elárasztani, akkor az a növényállatvilág, ami ott kialakult, az egyre zsugorodik.
És fákfélékből mivel találkozhatunk? Mi a jellemző ezen a vidéken?
Ami nagyon izgalmas, hogyha valaki kisétál a hullámtérre, vagy csak a gáton sétál végig, akkor a hazai fajok közül talán a fekete nyár lesz, ami rögtön nem feltűnik, de azok a fűzligetek, ami itt Gáva Vencsellő külterületén is nem messze tőlünk megtalálhatóak, azok szerintem még a laikus embereket is lenyűgözik és elvarázsolják, és nem beszélve arról, hogy ilyenkor madárcsicsergős az egész erdő, nagyon sokféle fajt figyelhetünk meg. Mikor készültem erre a beszélgetésre, 80-as években leíratban még nagyon sokat olvashatunk arról, hogy a nagy fülemüle előfordul a területen, sajnos ez a nagy fülemüle állomány ez szűkül, ugyanúgy, mint a parti fecske, ami már nem a hullámtérre, hanem elsősorban a vízhez, a szakadó falakhoz kötődik.
Hogyha valaki erre tervezik mondjuk az útjukat kirándulni, akkor ha a Nemzeti Park oldalára mennek, keresik az online térben, akkor kapnak valamiféle segítséget, mondjuk jó útmutatást?
Mindenképpen érdemes felkeresni a Nemzeti Park honlapját, ugyanis ott a területről, tehát erről a természetvédelmi területről és sok más egyébről is részletes képekkel alátámasztott leíratokat találhatnak, és még egy nagyon fontos és egy nagyon izgalmas túrára hívnám fel a figyelmet. Jövő hét szombaton 9-én egy parti fecske túrára várja a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület helyi csoportja az érdeklődőket, ahol dr. Szép Tibor professzor úr fog egy érdekes kirándulást vezetni. Ez vízen történik, egy hajóval jönnek fel, és nem csak a parti fecskékről, hanem Tiszáron mindent a legszakavatottabb szakértőtől hallgathatnak meg.
Mert hogyha valaki ugye csónakba ül, vagy hajóra ül, és onnan ugye ott úgy halad a Tiszán, más onnan kinézni, mint mondjuk benézni a víz közepébe.
Abszolút, hát ha valaki csak kenuval megy végig, vagy egy halászladikkal megy végig ezen a területen, majdnem biztos vagyok benne, hogy barnakányával találkozni fog, parti fecskékkel találkozni fog, és nem véletlen, hogy ugye rétisas is átrepül majd felette, itt a térségben több rétisas fészkünk is van.
Köszönjük szépen, hogy találkoztunk az országjáró hallgatói nevében. Vendégünk volt Habarics Béla, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Nyírség Szatmár Berek tájegység vezetője, és hívta önöket erre a vidékre, ha tehetik, jöjjenek.
Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Kalandozzunk tovább Balsára, Zsoldos Barnabási a szó.
És még mindig a természet közelében maradunk. Vendégem Lénárd Ferenc, nagy révészdíjas révész, aki 57 évig dolgozott a Tiszán, Balsa és Kenézlő között. Hát legelőször, kedves Ferenc, ezt a nagy révészdíjat tisztázzuk már, hogy ezt a település adja, vagy azért sokkal szélesebb körben kell ebben gondolkodni, és mások ítélik oda a révésznek.
Szeretettel köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. Az előző kérdésre válaszolva, a nagy révész díjat, a révészeknek van egy szövetsége, egy országos szövetsége, amit minden éven egy ilyen háromnapos konferencia keretében rendeznek meg, és ott vannak a beszámolók az óhaj-sóhaj panasz szempontjából, és a díjak, dicséretek átadása. Én ott kaptam meg a nagyrévész díjat két esetben is, és ez természetesen nem az önkormányzat, hanem a még akkor a Réfajósok Országos Szövetségének nevezett testület volt, de most már átkeresztelték Magyar Révészek Egyesületévé.
Na most ugye mondtam, hogy Balsa és Kenézlő között van ez a komp közlekedés, hiszen a hidat valamikor 1944-ben felrobbantották, ez azóta nem létezik, és a folyón való átkelést önök biztosították. Hát 57 év az nem kevés idő. Hogyan kezdődött?
Hát végül is én cipész szakmát tanultam, amit sikeresen el is végeztem, és a vizsga után egy évig dolgoztam a Gáva Vencsellői Cipőipari Szövetkezetbe. Hát ott egy konfliktus kapcsán felmondtam, és elindultam munkát keresni. És a Tokaji hídon mentem keresztül, akkor láttam meg, hogy jön egy hajó a híd alatt. És akkor, hogy lenéztem, hát még a szívem is megdobbant, mondom, a mindenit neki, hát egy ilyen kellene nekem. Jó, sétálok tovább, összefutottam egy ismerősömmel, és kérdi, hogy mit keresel itt. Hát mondom, munkát keresnék. És milyen munkát szeretnél? Hát mondom, ne is csak, de szeretnék hajós lenni.
Azt és nem... akkor ez sikerült is. Sikerült. Csak azért, mert szorít az idő bennünket, igen. És akkor vizsgákat kellett tenni, és akkor így lett belőle révész.
Természetesen matrózként kezdtem, majd kishajóvezetői, gépkezelői, uszálykormányosi, úszómunkagépvezetői, vizsgát, révészvizsgát, rádiós vizsgát, vagy 5 vagy 6 képesítést szereztem 11 év alatt. Majd 1980-ban kerültem Balsára, révésznek, ugyanis elment nyugdíjba egy idős révészbácsi, és ő helyette keresnek egy embert.
Gyorsan tisztázzuk már, hogy mi a hidas és a komp közötti különbség. Nekem van egy magyarázatom, de a szakembertől várom.
Hát a hidas az fából készült, a komp pedig vasból.
Na most ugye itt a víz az nagyon gyenge sodrású, a csákját is kellett használni, hogy átmenjen a hidas.
2 évig húzni kellett kézzel mindenképpen, mert másképp nem ment át a hidas, mert a tiszalöki vízi erőmű visszadúzassza úgy a vizet, hogy szinte nincs folyás a víznek. Áradó vizeknél ki szoktuk használni úgy, hogy keszegelés úgy szoktuk mondani szaknyelven, a komp hátulját hosszúra engedjük, az elejét rövidre, és akkor a víznek a sodrása a tolóerejének a hatására átviszi a kompot a túloldalra.
Valami olyan esemény volt-e ezzel ott az 57 év alatt, ami nagyon benne maradt Lénárd Ferencben?
Hát hál' Istennek különös esemény nem történt az esetemben, tehát balesetre gondolok, vagy hogy. Tehát tökéletesen elvégeztem a munkámat, amivel az önkormányzat is meg volt elégedve.
Nem akarom megelőlegezni a választ, de remélem, hogy a Tiszát azért rendszeresen megnézi, hogy ma reggel volt-e, erre én kíváncsi vagyok.
Hát természetesen voltam, 2-szer is voltam, de a fiam nem úgy örökölte tőlem, hanem betársult hozzám.
Igen. Igen, köszönöm szépen, kedves hallgatóink, Lénárd Ferenc nagy révészdíjas révész volt a vendégem Balsáról.
Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Hát biztos vagyok benne, hogy nagyon sokszor átkelt a révvel Juhász Roland, természetfotós, fotós, portréfotós itt a Tiszán. Meg tudnál mondani, hogy hányszor kelt át, hogy jó témát találjon? Vagy ez annyira természetes, mint hogy itt átmegyünk az utca egyik oldaláról a másikra, hogy révvel átmegyünk mondjuk a vizen?
Nálam már abszolút természetes. Most már mondhatni heti rendszerességgel megteszem. Ugye 19. éve már, hogy fotózom, és az elmúlt években eléggé iparosodott nálam ez a szakma, tehát cégeknek gyártok folyamatosan reklámanyagot, amiben kreativitás ugyan van, de örömömet már kevésbé lelem benne, ezért is megfelelő hely nekem most már otthonom Gávavencselő, itt a Tisza part közelsége, ez gyakran feltölt. Ugye itt megtalálom azt az érzést, amit egyébként a mindennapokban a napi rutin alatt nem. Ez pedig a nyugalom.
A nyugalom, milyen fontos a nyugalom még akkor is, hogyha esetleg erre áldozni kell, hogy ezt a nyugalmat megtaláljuk. Például korán kell kelni, mert például a víz felett a köd, amiről mesélte, hogy az felszáll az a pára, hát az valami mesébe élő. Nem véletlenül, hogy gyakran fotóz hajnalban.
Ez így van, nagyon jól látja. Kell hozzá türelem, és igen, aki korán kell, aranyat lel, és rengeteg szúnyogcsípést, de mindenképpen megéri.
Melyik az a kedves pillanat, vagy melyik az a kedvenc hely, ahová szívesen kimegy a Tisza környékén, vagy itt Gávavencselő környékén, akár legyen ez egy búzatábla, vagy valami természeti érték, amit szívesen fényképez, akár többször is, mert mindig egy kicsit más.
Én maradnék a Tisza partnál. Minden évszakban más arcát mutatja, és évszakon belül is ugye minden napszakban más szépséget látunk meg benne.
Melyik az a pillanat, amit a legjobban keres? Mi az, amit keres a képeken, amit meg szeretne mutatni nekünk, nézelődőknek?
A képek nem beszélnek, de én a csendet és a nyugalmat szeretném visszaadni valahogyan.
Talán ebből van a legkevesebb mostanság nekünk.
Igen, és kevesen érezzük, hogy valójában ez tölt minket.
Nagyon fontos, amit mond, hogy ez tölt minket a csend, hogy tudjunk csendben lenni, és akkor is meglátni az értékeket, és akár a saját közvetlen közelünkben, tehát akár a szülőföldünkön, bár ön azért egész messzire is elkalandozott, mondta, hogy nagyon vad és nagyon vadregényes tájakon is fényképezett.
Igen, 7 évet éltem Norvégiában. Itt főállásomnak köszönhetően azért volt bőven szabadidőm természetfotózni, tanulni és kiélni ezen vágyaimat.
Hozott is egy képet, ugye összehasonlítottuk egy kicsit a tiszai képet a norvég világgal, és hát ott is a köd meg a pára. Úgy látszik ez a pillanat, ez az tűnékeny pillanat, ami az ön szívének oly kedves, ez látható itt a fényképen is. Hol készült ez a kép?
Norvégia gyakorlatilag méltanilag is a kellős közepén, a kisváros nevek van, viszont hozzáfűzném, hogy igen, gyönyörű helyeken fotóztam, de itt Gávavencselőn a Tisza partnál kaptam vissza azt, amikor várok egy tökéletes pillanatot, ugye, amikor a párán megtörik a fény, ugye párosul egy otthon vagyok érzéssel. Ezt azért a világ egyik pontján sem éreztem.
Meg tudtam mutatni ezt az otthon élményt, akár itt a közvetlen környezetének? Tudom, hogy Roland zárkózott, inkább szeret fényképezni, de hát ha volt olyan kiállítás, amire már meg tudta hívni itt a környékbelieket, meg tudta mutatni, hogy itthon, otthon vagyunk.
Többen motiválnak ebbe az irányba, hogy kellene ilyen kiállítás. Még nem jött össze, még én sem vettem komolyan, de egyre nagyobb nyomás alatt vagyok ezen a területen, úgyhogy hamarosan.
Hát akkor nagyon sok jó kép készüljön itt Gávavencsellőn, a Tisza partján és a környéken, és ezeket mutassa is meg, mert a csendet nagyon keresjük, az ön képeim pedig ott vannak, a nyugalomba burkolt csendes pillanatok, amelyekre vágyunk. Juhász Roland természetfotós volt itt a vendégünk Gávavencsellőn.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
És a folytatásban egy kicsit kalandozunk tovább, a természeti értékek után kulturális értékekről lesz szó. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok fénykép készült azon a helyen is, amelynek gazdasszonyával, ötletadójával Domokos István beszélget hamarosan.
Köszönjük szépen a szót, Szilvia. A német nemzetiség múltjáról, jelenéről beszélgetünk, és egy picit a jövőt is majd érintjük vendégünkkel, Csisztu Miklósné, ahogyan is sokan ismerik, Borcsékezi csókolom, és hát viseletben érkezett nagyon szépen felöltözve. Ezt a viseletet itt hogyan hívják, vagy miképpen szokták ezt nevezni?
Hát ez igazából nem német nemzetiségi ruha, hanem hagyományápolós ruha, mert a vencsellői sváboknak nem volt igazi német nemzetiségi ruhájuk, de mégis, hogy eltérjek a többiektől, hogy kiváljak belőlük, mégis egy közösséghez tartozom, ezért jöttem ebbe a ruhába.
És a németek hogyan kerülnek Gávavencsellőre, szóval honnan érkeznek ide és telepednek itt le?
A török hódoltság után Magyarország nagy területei elnéptelenedtek, elvadonosodtak, Németországban pedig megszaporulódott a lakosság, ezért nem tudtak nekik helyet adni. A sváboknál a legkisebb fiú örökölte a vagyont, ezért a nagyobbaknak el kellett menniük. És mivel itt voltak a szabad jó termőföldek, ezért idehozták őket. Hajóval a Dunán érkeztek a 17.-18. században hozzánk, három fázisba érkeztek ide a németek, a német telepesek, mi hozzánk a második fázisban, Mária Terézia ideje alatt érkeztek a svábok.
Tehát ilyenkor mindent fölpakoltak, ahonnan érkeztek egy hajóra, ennek a hajónak is van egy neve.
Ulmból indultak, Ummelsatter a hajó neve. Ulmból indult, addig szekerekkel mentek, onnan pedig Budáig hajóval, onnan pedig megint szekerekkel érkeztek a helyekre.
És ugye itt otthonra leltek, családot alapítottak, és úgy szépen kialakult a közösség, aminek ugye ma is megvan a lenyomata, mert van egy múzeum, amiben ugye a múltat is őrzik.
Nem csak egy múzeum, hanem az utca, a sváb falu, amit az Újvencsellőnek hívtak. A magyar falu volt az Óvencsellő, és ebbe az utcába akkor 55 telepes és 7 zsellér körülbelül ennyi érkezett, és ők népesítették be ezt az utcát. Egyforma házakat építettek, kaptak földet, kaptak építési anyagot, és itt települtek le. Először mindig a saját családjukból alkottak családot, de aztán már szűkült a kör, ezért a magyarokkal is házasodtak, keveredtek.
És ezek a házak, amelyeket akkor építettek, akkor tájt így építészetileg, hogyan néznek, hogyan lehet ezt leírni? Mi ennek a jellegzetessége?
Ez egy hosszú ház, amelynek három
rész... Nagy portával?
Igen, nagy portával. Elől volt a tiszta szoba, középen a konyha, hátul a hátsó szoba, kamra, istálló és a csűr, velük szembe pedig egy nyári konyha, ami általában két helyiségből állt, és a tavasztól késő őszig ott tartózkodtak.
És nagyon sok településen ugye ez a hosszú porta, a hosszú ház és egy nagy kapu bejáró az, ami jellegzetes. jellemzi, itt is így van?
Igen, itt is így van, meg még csűr is járul hozzá, és ezek voltak a élethez való feltételeik.
Na és ha bemegyünk ebbe a múzeumba, amit önök itt létrehoztak, hagyományőrző múzeumban, német nemzetiség múltat mutatják meg, mikkel lehet találkozni?
2010-ben alakult meg a Német Nemzetiségi Önkormányzat, utána vettünk egy házat, egy sváb házat, és azt elkezdtük felújítani, felhívtuk a lakosság figyelmét, bútorokat, eszközöket, tárgyakat, mindent mindenki hozott. Ezeket a neveket felírtuk, ki van téve a múzeum falára, hogy kitől kaptuk. Szinte az utolsó percen kezdtük ezt a munkát el, mert majdnem elveszett a rengeteg érték, de nagyon szépen sikerült berendezni. Még Budapestről is volt itt látogatónk, aki szakértő ehhez képest, és ő is azt mondta, hogy maximálisan meg van elégedve a múzeum korhű berendezésével.
És hogyan tetszik látni a fiatalokat, hogyan lehet bevonni ebbe a munkába, ebbe a múlt megőrzésébe, meg pontosabban megélésébe?
Én pedagógus vagyok, és elkezdjük már az iskolába. A gyerekeknek fejlesztő foglalkozásokat, ilyen kézműves foglalkozásokat tartunk, népismereteket, nyári tábor, csváptábor tartunk, mindig egy hetest, ahol a gyerekkel megismertetjük a múltunkat, ők belőlük lesznek a fiatalokból pedig a felnőttek, és reméljük, hogy a hagyományt sikerül nekik átadni. Egyre nő a tagunk, 55-tel kezdtük 2010-ben, most 2026-ban 125 tagunk van, ugye van elhalálozás, jövés, fiatalítunk.
Ez szép szám, több mint 100 fel, nagyon szép szám.
Igen, igen, örülök is neki, mert élvezettel jönnek, alig várják a rendezvényeinket, vidámak, jó hangulatúak, segítőkészek, úgyhogy lehet rájuk.
Meg ennek van egyfajta megtartó ereje, szóval, igen, hogy igen, itt akarnak maradni, jó a közösség, vagy mondjuk elmennek tanulni, akkor, és persze van megfelelő munka, akkor visszajönnek, mert ez is lehet egy húzóerő, hogy visszavágyik az ember oda, ahol született, és ugye az ismerettsége ott van, a családja ott van.
Igen, visszavágynak, de nem biztos, hogy visszaköltöznek, de a múltjukat nem szégyellik. Büszkén vallják, eljönnek a rendezvényekre, a kicsitől a nagyig, nekünk már ez is érték, hogy fennmarad.
És amik ugye készülnek majd június 27, jól igen, tudom, sváb nap lesz?
Sváb nap, nem, igen.
Az erről szól, ugye ez nagy találkozás.
És a környék települése is jönnek, valamint tagja vagyunk a Borsod és a Szabolcs megyei Német Önkormányzatnak és Egyesületnek, és ők is meglátogatnak ilyenkor bennünket, eljönnek örömmel, tanulunk egymástól, mi is elmegyünk más rendezvényeire.
Én nagy lelkesedéssel beszél erről, szóval szívét, lelkét beleteszi, ahogy látom, csak azért mondom, mert hogy rádióban vagyunk, itt nem látják azt, hogy csillog a szeme, mosolyog, miközben ezt mondja. Persze készítünk majd egy fényképet, fotográfiát is, ami a Kossuth Rádió Facebook oldalán majd mindezt el is árulja, aki oda kattint. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Csisztó Miklósné Borcsinak, hogy beszélt a német nemzetiség itteni munkájáról és összetartó közösségéről.
Köszönöm, és szeretettel várunk mindenkit a községünkben. Megmutatjuk a múzeumot és értékeinket.
Köszönjük.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
És a folytatásban egy olyan, talán az országban egyedülálló kincsről, értékről lesz szó, amely a Német Nemzetiségi Önkormányzat égisze alatt született meg. Danku Károlyné Ildikó érkezett meg hozzánk, szintén szép viseletbe, bár mondta, hogy ez nem a hagyományos sváb viselet, mert ezen a vidéken az kevésbé volt jellemző, vagy maradt meg. De van egy olyan kincses ládájuk, egy épületük, amelyben sok-sok kincs van. Méghozzá egyet-kettőt el is hozott belőle. Például egy nagyon-nagyon régi, megsárgult, barna imakönyvet tetszik tartani a kezébe, Ildikó. Mi ennek a története?
Ez az imakönyv igazából a nagymamámnak az imakönyve, aki D-türk keresztényé született, Türk Anna örökségéből őrzünk.
Be is van jegyezve természetesen az imakönyv első lapjára. Szép szálkás írás.
1900-ba született, és az imakönyv az valószínű 1942-be került a tulajdonába, mert ez a dátum van feljegyezve benne. Egy 37-es kiadású, örökimádás imakönyv.
És hát ilyen imakönyvek, ilyen rózsafűzérek és szentképek gyűjteménye, amivel büszkélkedhet Gáva Vencselő. Hogyan alakult ki ez a múzeum?
Hát ez a több mint 10 évre nyúlik vissza a múzeumnak a története. A svábház vagy helytörténeti gyűjteménynek a berendezése során nagyon sok szentképet, felajánlást kaptunk, és egy idő után már annyi sok volt belőle, hogy nem tudtuk, hogy elhelyezni abba a gyűjteménybe, és az önkormányzatnak volt a tulajdonában egy régi parasztház, amit egy kicsit kicsinosítgattak, és abba került elhelyezésre 2015-ben a szentképgyűjtemény. Az önkormányzatnak ugyancsak a valamikori Schwab faluba, jelenleg Kápolna utca, ott van egy másik ingatlana, amire pályázati forrásból sikerült pénzt szerezni, és az felújításra került, és abba 2025-be költöztettük át ezt a gyűjteményt.
Hogyan kell ezt elképzelni, ezek ima könyvek, rózsafüzérek, de hát hozott egy gyönyörű régi képet is, Jézus áll rajta, tehát egy Jézus kép, tehát gondolom, hogy azért vannak ilyen fali képek is.
Így van, a három helyiségből áll a gyűjtemény, a falakon nagyméretű képeket kell elgondolni, egy ilyen 60x80 centis legalább, illetve vannak nagy fekvőképek is, ami akár másfél méter széles is van, és ezek igazából nem az adja a gyűjteménynek az értékét, hogy magába ezek egy festmények, vagy hogy a képek értékesek, hanem inkább a darabszám az, ami. Ezek a képek jellemzően a 1900-as évek második felétől kerültek az emberek birtokába, tehát ha valaki elképzel egy régi paraszti szobát, össze volt rakva a két ágy, és a két ágy fölött volt minden házba szinte szentkép, és a gyűjteménybe úgy került elhelyezésre, hogy az egyik helyiségbe abban a Jézus szíve, Mária szíve képek vannak, egy másikba a Szent Család, és a harmadikba pedig a Szent Háromság, illetve Jézus kereszthalálához kapcsolódó képek. Ugye a szobákban, vagy a kiállító termekben vannak különböző tárlók, ahol az ilyen apróbb tárgyak kerültek elhelyezésre, mint az imakönyve, feszületek, vannak templomi textíliák is, tehát régi keresztszemes hímzett oltárterítő, vagy templomi lobogó, van latin nyelmű misekönyv, amit az egyháztól kaptunk kölcsön, persejező, amin kis csengettyű van.
Ez igazi zarándokhely is válhat, én azt hiszem. Tehát olyan értéke, egy olyan szelete a kultúrtörténetünknek az egyházi relikviák, képek gyűjteménye, ami nagyon különleges, és tényleg nem nagyon tudunk másról az országban, csak erről a Gáva Vencellőiről. Érkeznek mondjuk Nagy Mária ünnepekkor, vagy katolikus ünnepekkor, mert ugye a svábok katolikusok, tehát érkeznek turisták, érdeklődők, akár ilyen zarándok turizmus is felfűzhető rá?
Inkább a településünk kötődő emberek, akik innen származnak el, vagy családtagjaikat elhozzák, hogy megmutassák nekik ezt a gyűjteményt, illetve más sváb közösségekből is, vagy rendezvényeink alkalmával mindig lehetőséget biztosítunk, hogy akármelyik gyűjteményünket megtekintessék.
Jöjjenek Gáva Vencellőre, keressék a Német Nemzetiségi Önkormányzatot, és a Szentkép gyűjteménybe, meg a Svábházba is, a Tájházba is ellátogathatnak. Különleges értékek és mesélő tárgyak valóban. Danku Károlyné Ildikó hívogatta önöket az ország járóban a Szentkép gyűjteménybe.
Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
Pontosan 11 óra van, jó napot kívánok, Cifra Szilvia vagyok. Népek és történelmi korok babái jól megférnek egymás mellett egy fedél alatt. A ronybabától a porcelánbabákig különleges ruhaköltemények és életképek a Gáva Vencellői Baba Múzeumban. Majd itt tedd rá, úgy tedd rá, aprók tánca és hagyományőrzés az év jeles napjait követve. A balsai óvodások dalos hétköznapjaiba is bekukkantunk. Két tiszaparti településről, Gáva Vencellőről és Balsáról jelentkezik ma az ország járó magazin. Kalandozzanak velünk egészen negyed hatig, már is folytatjuk. Előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
Egy hét múlva tartják az országgyűlés alakuló ülését. Az április 12-i országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora. A magyar mellett a székely, az európai és a cigány himnusz is felhangzik az országgyűlés alakuló ülésén. Ezt a leendő miniszterelnök írta a közösségi oldalán. Magyar Péter ismertette, az alakuló ülés jövő szombaton 10 órakor kezdődik. A Tisza pártelnöke közölte azt is, hogy a miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezt követően a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, amelynek keretében az ünnepélyes zászló felvonás után Magyar Péter szól a megjelentekhez. A bejegyzés szerint az alakuló ülést 10 órától végig kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren. A lefulladt gazdasági növekedés beindítását nevezte a működő Magyarország felépítése egyik legfontosabb pillérének. A Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere a Facebook oldalán közzétett videóban. Kapitány István azt is mondta, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket. Ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. A leendő miniszter arról is beszélt, felülvizsgálják a vendégmunkások jogi szabályozását, június 1-től felfüggesztik a vendégmunkások behozatalát. Egyre aggasztóbb az a száj Magyarországon, hetek óta nem esett az eső, a talaj felső rétege már csontszáraz az ország nagy részén. A helyzet várhatóan gyorsan romlik majd, a következő napokban emelkedik a hőmérséklet, és jelentős csapadék sem várható. A MAGOSZ főtitkára az M1-en arról beszélt, ez főként a most vetett kukorica és napraforgó kelésénél okozhat gondot. Cseh Tibor András elmondta, az elmúlt évtizedben volt az 5 legszárazabb és az 5 legmelegebb év is. A legnagyobb problémát a légköri a száj okozza. A szakember szerint a legfontosabb lépés, hogy a Tisza vízszintjét megemeljék, és csak utána lehet beszélni öntözésről és vizet a tájba programról. Ukrajnában júniusban indul az átfogó haderőreform, jelentette be Volodymyr Zelenszky. A tervek szerint emelik a katonák fizetését, megerősítik a szerződéses rendszert, és fokozatos leszerelést vezetnek be a régóta szolgálóknál. Az ukrán elnök szerint már nyáron nő a katonák pénzügyi támogatása, különösen a frontszolgálat esetén. A front mögötti egységek bére akár 50%-kal emelkedhet, miközben a harci juttatások is jelentősen nőnek. Zelenszky arra nem tért ki, miből finanszírozzák a megnövekedett kiadásokat. Donald Trump amerikai elnök tegnap levélben értesítette a kongresszust, hogy megszűntnek nyilvánítja az Iránnal folytatott fegyveres harcot. A bejelentésre azt követően került sor, hogy lejárt a katonai műveletekre törvényben meghatározott 60 napos időszak, amely után további akciókhoz már kongresszusi jóváhagyás szükséges. Az elnök hangsúlyozta, Irán továbbra is jelentős fenyegetést jelent az Egyesült Államokra, ezért a tartós béke érdekében szükséges az éberség fenntartása. Sűrítik a hajójáratokat Fonyód és Badacsony között a hosszú hétvégén. A menetrend szerinti hajók ma és holnap óránként indulnak, közölte a Balatoni Hajózási ZRT. Emellett sétahajókkal is várják az utasokat, a Szántódikon pedig már este 9 óráig szállítja a járműveket. A jegyeket online is meg lehet váltani. A fővárosban ma tisztítják a Margit hidat, a munka délután 3:30-ig tart, a mosást környezetkímélő technológiával, kézi és gépi erővel végzik, a közlekedőket fokozott figyelemre kérik, a munkagépek és az ott dolgozók miatt. Napos gomoly felhős idő várható, eső nélkül, az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben melegebb lesz. Estére 11-16 fok közé hűl a levegő.
Műsorajánlat.
A Rádió Kabaré mai sztárvendége Csankó Zoltán.
Bárai Iboly rendezett egy nagyon hosszú mesesorozatot, egy rajzfilm sorozatot, amiben volt egy kecske. És mi ki legyen a kecske? Legyen a Beregi Péter. Beregi Péter lett a kecskének a magyar hangja, majd a 7. részben a kecske megellett.
A házigazda Aradi Tibor. Humor nélkül lehet, de érdemes.
Rádió Kabaré. Ma 13:30 után a Kossuth Rádióban.
Anyák, akik sérült gyermeket gondoznak, segítenek felnőtté válni, álmokért küzdeni. Anyák, akik óvodai ünnepségen keresgélik a zsebkendőt. Anyák, akik csak távolról nézik már családos gyermekük életét. Anyák, akik a reptéren várják a rég nem látott gyermeküket. És gyerekek, akik számítanak ránk. Gyerekek, akik messze mennek. És gyerekek, akik átölelnek. Anyákról szólnak a történetek anyák napján.
Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban. Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
Gáva Vencsellőn és Balsán kalandozik ma az Országjáró magazin, és sokféle módon beszéltünk már a közösségekről, közösségépítésről és értékátadásról lesz szó a folytatásban is. Domokos Istváni a szó.
A felnövekvő generációról beszélgetünk, érkezett hozzánk Nánásiné Szabolcsi Mónika, Rakovszki Sámuel általános iskola és alapfokú művészetiskola igazgatóasszonya és két ifjú hölgy, Cenevirág Lelle és Veres Katinka. Szóval itt az ifjúság azért nagyon aktív, jól mondom, igazgatónő?
Igen, nagyon aktívak.
Ez minek köszönhető? Gondolom, ilyen a pedagógus tétel, összetétel az iskolában, ami ugye tudja motiválni a fiatalokat.
Igen, azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy pedagógusaink is elég motiváltak, és nagyon sok olyan programot találnak ki, azon kívül az alapfeladatunk, hogy oktassuk a gyermekeket, hogy ezek a gyermekek jól is érezzék itt magukat, és kapcsolatot tartsunk a településsel, a településen élő emberekkel, és az itteni intézményekkel is.
Hát osztanak, szoroznak, ugye a hétköznapokban az általános iskolában meg sok mindennel foglalkoznak, amivel ugye kell, de az alapfokú művészeti iskola egy irány.
Így van, egy irány. Igazából nálunk képzőművészet az, ami a művészeti iskola keretein belül működik. Ez látszik az iskolánkon is, hogyha valaki bejön, akkor ott az úgy gondolom, hogy nagyon jól tükrözi ezt a szellemiséget. De nyilván van énekkarunk, aminek a működését látjuk egy karácsonyi koncerten, vagy az iskolai rendezvényeinken, illetve nagyon fontos szerepet játszik a művészet. Igaz, hogy nem teljesen a művészetek, de igen, a művészetekhez tartozik a dráma is, és az ehhez kapcsolódó magyar irodalomhoz kapcsolódó programok, amelyeket a helyettes kolléganőm nagyon nagy szeretettel és nagyon nagy lendülettel szervez.
De mi lehet a titok az iskolában, hogy a fiatalokat sikerül bevonni? Sok-sok mindenre előbb mindjárt beszélünk, hogy mibe is.
A magyar szakos kolléganőm nagyon sok olyan programot szervez, amivel kimegyünk a településen élőkhöz is. Ez a boldogságóra, a boldogságprogram, a mosolyséta, Vers utca, ezek a mindennapjaink részeivé válnak, és úgy gondolom, hogy a település is pozitívan veszi ezeket a kezdeményezéseinket.
Akkor fordulok Virághoz, meg Katinkához, mosolyséta, azt hogyan kell elképzelni, hogy az utcán sétált, és mindenkire rámosolyogtok?
Igazából írunk össze kis üzeneteket is, amik pozitív dolgokat tartalmaznak, és körbe megyünk a faluba, esetleg még táncolunk is, egy betanult táncot előadunk, és szétosztogatjuk ezeket a kis pozitív üzeneteket.
De például milyen üzenetek vannak? Ebből egyet-kettőt így be tudunk most itt, vagy fel tudunk idézni?
Hát például ezek az alapüzeneténk, mondjuk, hogy légy nagyon vidám, a te mosolyod a legszebb a világon, és nagyon jó látni, hogy az embereknek, bár ezek nagyon apró dolgok, de hogy mégis mennyire pozitív napot tudunk nekik ezzel szerezni.
És például az április 11-i napon, amikor a vers ünnepe van, ugye, akkor verseltek, mert ez is egy külön ilyen program, hogy Vers utca néven fut.
Itt igazából különböző gyerekek írhatnak fel verseket, a nevüket nem muszáj feltüntetni, leírhatják, hogy ők melyik utcában laknak, és kirakhatjuk, hogy ebben az utcában milyen verseket gyűjtöttek össze a gyerekek.
Ez is egy érdekes dolog a költészek napján, és itt ti fiatalok ezt hogyan élitek meg, vidáman?
Nagyon, és nekünk tényleg nagyon szuper magyar tanárunk van, aki mindenre olyan szinten motivál minket, hogy a legunalmasabb dolog is nekünk nagyon élvezetes, hála neki.
És az, amikor hátizsákban, meg különbözőféle módon bepakoljátok a könyveket, ez miről szól?
Igazából arra, hogy...
De jó pofa a dolog.
Igen, bármiféle dologban hozhatjuk a könyveinket, az íróeszközeinket, kivéve iskolatáskában.
Na de és akkor mibe?
Például
mibe vitted?
Én például egy babahordozóba vittem, de valaki vödörbe, és ez arra szolgál, hogy kicsit azokat a napokat is feldobhassuk ilyen különleges dolgokkal.
Itt olvasom, hogy valaki permetező gépre szerelte föl a könyvét, ez igaz?
Igen, vannak nagyon ötletes diákjaink, akik ezekben nagyon jól benne vannak, és tényleg ezek nagyon jó dolgok, úgyhogy ezt más iskoláknak is ajánljuk, hogy ezt próbálják ki.
És a boldogságnap akkor az milyen? Itt minden nap boldog?
Ott is igazából hasonló a felépítése, hogy körbe megyünk a faluba, és mindenkinek próbálunk egy kis pozitivitást juttatni a napjába. Ezek is általában üzenetek.
És annyi mindent csináltuk, és annyiféle dolgot, egyáltalán van idő tanulni minden mellett?
Hát muszáj, hogy legyen. Más választásunk nincsen, de ezeket nem kényszerből csináljuk, hanem mert mi is nagyon élvezzük.
Azért jó volt hallgatni visszafordulók igazgatóasszonyhoz, hogy ennyi mindent be tudnak a saját hátizsákjukba tenni ezek a fiatalok, diákok, és magukkal viszik majd bármerre, és mennek tovább tanulni.
Így van, én ennek nagyon örülök, és én még egy dolgot szeretnék kiemelni, hogy van a képzőművészethez kapcsolódóan egy megyei rajzversenyt, Kerülő Ferenc emlékrajzversenyt, amit már most több éve rendezünk meg egy volt pedagógusunknak az emlékére, aki a Gáva Vencselő díszpolgára is volt, festőművész is volt, és úgy gondolom, hogy ez egy óriási nagy siker a megyében, hogy mindig körülbelül 200 gyermek részt vesz ezen a versenyen személyesen.
Köszönjük szépen, itt az országjáró hallgatóinak, ha tudunk egy olyan mondatot a fiatalokhoz fordulok mondani, hogy mosolyra fakadjanak?
Tanuljatok nagyon sokat, mert az nagyon fontos, és élvezzétek ezeket az iskolás éveket is, akkor is, ha néha nehéz.
Fogadjuk meg!
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
A folytatásban mondhatnám azt, hogy tánclépésekben megyünk át Balsára. Hát ez egy kicsit nem igaz, de a táncról lesz szó. Domokos István után Zsoldos Barnabási a szó.
Az igaz, hogy nem tánclépésben, de egy korosztállyal visszább lépünk, hiszen óvodásokról lesz szó. Gonetné Fogarasi Anita, a óvónő a vendégem, és ennek az iskolának az a mottója, hogy így tedd rá, úgy tedd rá. Hát ez egy módszer, de mi mindent tartalmaz egy ilyen, hát eléggé tudományosnak, de mégis játékosnak hangzó módszer?
Hát annyit szeretnék elsősorban erről a ittedra módszerről elmondani, hogy óvodánkban hagyományápolásra épülő személyiségfejlesztő pedagógiai program alapján dolgozunk, és én egy éve kerültem ide az óvodába, és ehhez kapcsolódóan az ittedra képzésen vettem részt. Ez egy zenés, táncos mozgásfejlesztés, amely népi játékok, mondókák, dalos játékok segítségével fejleszti a gyerekeket a mindennapokba, és egy nagyon jó lehetőség arra, hogy ha bármilyen rendezvényt az óvodában tartunk, akkor a gyerekek táncolnak, énekelnek, és szívesen vesznek részt ezeken az alkalmakon. Aztán az Így Tedd Rá programon kívül óvodánkban a jeles napokhoz kötődően is rendszeresen tartunk családi napokat, családi délutánokat. Ugye kiemelten fontosnak tartjuk a hagyományápolást, a szülőket ezekre a programokra, a családokat rendszeresen elhívjuk.
No, én ebbe belekapaszkodom, mert azért végzettségemet tekintve etnográfus vagyok, és ezeket a hagyományápolású eseményeket, ha felveszik a mindennapokba az eseményekbe, mi mindenre figyelnek oda és irányítják rá a gyermekek figyelmét 3-6 éves korig?
Szeptembertől kezdődően ebben a nevelési évünkben is már szeptember 30-án Mihály napi vásárt tartottunk, ahol igyekeztünk egy vásári hangulatot teremteni az óvodánkban. Aztán a népmese napja alkalmából elkirándultunk a szomszédos településre, Paszabra, a helyi népművészeti szőttes házba.
Bocsánat, hogy beleszólok megint, de hát ez a feladatom. Itt Balsán már nem gyakorolják a szőttes készítést, tehát el kell menni Paszabra. Mondjuk hálai Istennek közel van?
Hát azért mentünk el, mert ott ebben a tájházban egy igazi szövőszéket is megláthattak a gyerekek, aztán különféle eszközöket a régi időkből, ami nagyon tetszett nekik, mert a népmesék világába találták egy kicsit magukat, és közelebbről megszemlélhették ezeket a régi kort idéző eszközöket, a szövőszékbe is beültek, és így nagyon tetszett nekik, mert az élmény, a tapasztalatszerzés az nagyon fontos az óvodai nevelésünkbe, hogy személyesen lássák és tapasztalják a dolgokat, ne csak mi beszéljünk nekik róla.
Na most annyit azért áruljunk el, hogy hány éves, vagy milyen korcsoportok vannak itt az óvodában, mert hát ez egy nagyon kis település, nem éri el a 800 főt az itt élőknek a száma.
Egy vegyes korcsoportú óvodánk van, ahol kicsi, középső és nagycsoportos gyerekeket nevelünk, de minden korosztály számára differenciáltan igyekszünk tevékenységet biztosítani. Megfelelő személyzetünk van, tehát nem magas a csoportlétszámunk, ezért az egyéni bánásmódot azt nagyon jól tudjuk alkalmazni, ami mostanság a gyerekeknek nagy előny, és ugye integráló intézményként hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyerekeket is tudunk fogadni.
Azt gondolom, hogy van még egy fél percünk, hogy befejezhetjük a beszélgetést, hogy más települések szülői is hozzák ide a gyermekeket, tehát nem viszik el innen, mint lehet ilyet tapasztalni, hanem ide hozzák. Akkor ebben van valami titok?
Igen. Hát azért vannak olyan szülők, akik előnyben részesítik az alacsonyabb csoport létszámot. Úgy gondolják, és ez a valóságban is így van, hogy sokkal több idő jut egy gyerekre, hogyha alacsonyabb a csoport létszám.
Én, kedves hallgatóik, vissza is adom a szót Cifra Szilviának, Gonetné Fogarasi Anita volt a vendégem, a helyi óvoda vezetője.
Köszönöm.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Egy időutazás részesei lehetünk most, méghozzá babák segítségével. Kenderni Türk Ágnes érkezett meg hozzánk, és ez egy csodálatos, szép, hosszúhajú baba, amelyen szépen zenél. Hát ezzel azért olyan nagyon látszani nem lehet, inkább csak ölelgetni, szeretgetni. Mi ennek a története, Ágnes?
Szeretettel köszöntöm én is a Kossuth Rádió műsor hallgatóit. Igazából a történet az, hogy elmentem és keresgéltem babákat ilyen régiségvásárokon, és egy régiségvásár vettem meg, tetszett, hogy zenél. Nem csak ez az egy baba, zenélő babám, de ennek olyan kellemes a hangja.
Nyilván... Én a karácsony este jutott nekem rögtön eszembe, annyira finom, lágy, mint hogyha az angyalok muzsikáltak volna.
Így van, úgyhogy ezért van kellemes, nyugtató, mind amilyen én is vagyok.
Hát ez biztos így van, főleg, hogyha arról beszélhet, ami a szíve csücske, a babák gyűjteménye. Mennyi baba van ott? Most elhozott párat, de megszámolta valaha?
Számoltam, amikor legutóbb számoltam, akkor közel 500-nál tartottam, és azóta már gyűlt baba. Általában porcelánbabákat gyűjtök, de a porcelánbabák mellett műanyagbabák, gumibabák, sőt még más kisebb fajta babákat is összegyűjtök. Van olyan eset, hogy a faluból is szoktak hozni régi babákat, unokák babáit, mert a mai gyerekek igazából nem nagyon szeretnek babázni, és egész pici koszos babákat, és én nekem az az öröm, hogyha rendbe rakom őket. Hajukat kimosom, ruhájukat kikeményítem, és örömmel tölt el, hogyha szépen ülnek sorba a babák úgy, ahogy kell.
Úgy, mint a rendes unokák akár, vagy a gyerekek. Hozott különféle babákat. Vannak, amelyek akár ilyen talapzatra ráállítva is, mint kiállítási darab megnézhetők, és azt mondta Ágnes, hogy mindegyiknek története van. Annak a fonott hajú, hosszú hajú babának mi a története?
2011-től kezdtem el gyűjteni a babákat, hát akkor egy bizonyos kort elértem, és mindig az volt az álmom, hogy én babákat gyűjtsek. Nagyon szerettem a babákat gyerekkoromban.
És... volt babája? Mert ugye valamikor abból van a gyűjtőszem, hogy nem lehetett gyerekként.
Egy vágy. Tehát nekem szerény körülmények között éltünk, és egy kicsi néger babám volt, illetve Kanadából, amikor hazajöttek a nagynényemék, nagy álom, egy Barbie babát kaptam. És érdekes módon ezek a babák eltűntek. Biztos annak köszönhető, hogy anyukám 14 éves koromban azt mondta, hogy már pedig a babázást befejeztük. Tehát én 8. osztályos koromig babáztam, utána ez úgy elfelejtődött. Leérettségiztem, főiskola, a gyerek született, és amikor a gyerek már felnőtt, a fiam, akkor támogattak ebbe, hogy én úgy szeretnék babákat gyűjteni, és mindig rácsodálkoztam bármelyik babára. Tehát még minden babában megvan a szépség. Akár még sokszor úgy szoktam venni babát, vagy úgy nézek, hogy csodálatos a ruhája. Lehet, hogy ez egy nem olyan gyűjtői szenvedés, de olyan szépen néznek rám. Tehát ha van olyan baba, ami úgy szépen nézem, akkor nem tudom ott hagyni.
Hát bizony, biztos, hogy nagyon sokan szépen néznek Ágnesre, amikor elmennek és megnézik az otthonában gyakorlatilag már múzeum, már kialakított kis teret. Mert azt mondta, hogy azért van ebbe valami sorsszerűség, hogy hol lakik és hol laknak a babák.
Hát igazából ez a Vencselői területen található épület, és 2013-ban került a tulajdonunkba, és ez régen egy kántortanítói lakás volt. A faluba, különösen a Vencselői részen úgy vonult be, hogy a Szabó tanító bácsi lakásra, mert hogy ez egy szolgálati lakás volt és egy nagy tanterem. És igazából a tanterembe kezdtem el rakosgatni, mert ugye előtte 2 évvel gyűjtöttem a szobába, a szekrény tetején, polcokra, de hát nem fért, hál' Istennek kinőttem. És így már lassan ott tartok, hogy lehet, hogy ezt a tantermet is ki fogom nőni, szükség lenne polcokra, még a falra, de igazából visszatértem valóban, mert egy iskola, egy kisiskola lett számomra, pláne, hogy ez régen egy iskola volt, még mi is jártunk oda, sőt a új iskola létrejötte után szűnt meg, de addig a gyerekek oda jártak ebédelni, sőt órákra is.
És vannak most csoportok, akár Balsáról, Gávavencsellőről, kisiskolások, óvodás csoportok, akik eljönnek és megnézik ezt a csodás baba gyűjteményt, és akkor lehet nekik mesélni?
Az az igazság, hogy nem hirdetem úgy meg, de szájról
itt
szájra...
Itt az utolsó terjed. Pillanat, most már meghirdettük.
Igen, most már meghirdettük. Szájról szájra terjed, és az óvodás csoportok, a régi munkahelyemről az iskolás csoportok, a nyugdíjasok, az idősek klubja, nagymamák elhozzák a lányunokákat, a szomszédos településre is volt már csoportok, tehát itt szájhagyomány útján azért szoktak jönni, szívesen fogadom őket, tehát szólnak előtte telefonon, és akkor, ha otthon vagyok, szívesen várom. Tehát nincs nyitvatartásom, mert ugye ez a magam gyönyörűségére van.
És ezt a maga gyönyörűségére összegyűjtött baba gyűjteményt, kollekciót most már meg fogja mutatni, biztos vagyok benne nagyon sok embernek, úgyhogy keressék Kenderné Türk Ágnest itt Gávavencsellőn, hogyha csodálatos múltbéli utazásra indulnának a babák nyomába. Nagyon szépek a babák, a Kossuth Rádió Facebook oldalán néhányat holnap meg is nézhetnek.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Az előzőekben babagyűjteményekről volt szó, és hát itt leánybabákat hozott nekünk Ágnes, és biztos vagyok benne, hogy van benne legénye is a gyűjteményében. Na hát a legényeket inkább a Tiszapart csábítja. Horgászkalandok jönnek Zsoldos Barnabással.
És Radóczi János, a Balsai Horgász Egyesület elnöke a vendégem. Hát azt gondolom, hogy itt vadregényes ez az egész táj, mert a Bodrogot is lehet említeni, a Lónyai csatornát is, szóval hol és hány helyen lehet itt horgászni?
Azon kívül még van még a Karádi főcsatorna, ami szintén hozzánk tartozik, illetve van összesen olyan 90 hektárnyi holtág, köztük a Vajdácskai holtág, illetve a Bodrog halászi holtágok.
Hát ezt még felsorolni, észben tartani is elegendő, és halban gazdag ez a sok-sok víz, amit felsorolt?
Hát mi értékesítjük rá a területi engedélyt, tehát mi más nem mondhatunk, csak azt, hogy gazdag, de egyébként valóban népszerű, főleg a bodrog, és sok esetben átírnak a Tiszáról oda a Bodrog folyóra, mert a folyó az tiszta vízű, lassú folyású, szaporodásra alkalmas, úgyhogy van benne bőven hal.
No, ha már a szaporodást említette, hát én azért tudom, hogy a halászati szövetkezet tulajdonosa is, és bizony két saját ponyfajta van, amit nemesítettek. Azért ezt ne hagyjuk ki a beszélgetésből.
Igen, egy pikkelyes nyurga típusú ponty az, amit ezelőtt vagy 15 éve kísérleteztünk ki tulajdonképpen, mert ugye nem nemesítettük. Az a lényege, hogy a horgászok, illetve a keleti piac ezt a fajta halat szereti, valamint a szabolcsi tükrös az azért lett ki nemesítve, mert a Tesco-nak szállítottunk annak idején, és ők jobban szerették ezt a halat, mint a pikkelyest, mert itt a magyar házi asszonyok könnyebben tudták azt megtisztítani.
No, én egy kicsit más irányba terelném a beszélgetésünket, hiszen ünnepelni is szoktak, és Nepomuki Szent János ünnepét megtartják. Hogyan jön Balsára Nepomuki Szent János?
Hát velem jött. Nem azért, mert Jánosnak hívnak engem is, hanem azért, mert a Tiszának a 140 kilométerén én itt sokáig tevékenykedtem, konkrétan 30 évig, és itt települtem le Balsán, és Mohácsról hoztam ezt a szokást, ugye a Halászati Szövetség sokat jelent ott meg. Itt ez arról szól, hogy a vizenjáróknak a védőszentje Nepomuki Szent János, és ő neki a tiszteletére szoktunk olyan Jánoska nevezetű kis mécseseket elengedni a Tiszán, amikre ráérjük a kívánságunkat, óhajainkat, és aztán vagy bejön, vagy nem, de minden esetre reményt ad arra, hogy újra látjuk magunkat.
És ezt este engedik el, mert hiszen a mécsest meggyújtják, tehát ez még külön látványosság is?
Igen, ezt azért egy kisebb ünnepség előzi meg, ahol üdvözöljük egymást, mi vizenjárók, és megvárjuk azt az időszakot, amikor már érvényesülni tudnak a mécsesek a sötétben.
Itt a révésszel már beszélgettem arról, hogy nagyon gyenge a sodrása a folyónak. Ez kedvez a horgászoknak?
Mindenképpen. Egyrészt azért, mert be tudnak etetni, és nem viszi el a víz. A másik pedig az, hogy azért nem viszi el a horgot, de azért van egy hátránya is, mert hogyha volnának áradások, akkor a szaporulat is sokkal jobb lenne a Tiszában, és most egy kicsit a mérleg inkább a fogások irányába mozdult el.
Mikor volt a Tiszán legutoljára, vagy mikor megy legközelebb?
Én 150 méterre lakom a Tiszától, és hogyha kinézek az ablakon, akkor már látom a Tiszát, úgyhogy hogy nekem azért külön nem kell lemenni, de mivel vadászgatok is, át szoktam menni a másik oldalra, de hogyha megyünk a Bodrogra ellenőrizni, vagy telepíteni, vagy valami, tehát ez a Tisza nálam, ez napi objektum.
Hát, kedves hallgatóink, vendégem volt Radóczi János, Balsáról a Horgász Szövetség elnöke.
fél 12 van, krumpli lángos, krumpli perec, gömböt, krumpli és krumplis futa. Nagyanyáink majd elfeledett receptjei, a krumpli fesztivál különleges étkei és a környék vadban gazdag ízvilága. Majd kiderül a titok, vagyis hogy mi kerül itt Gáva Vencsellőn az országjáró kincses ládába. Tartsanak ma is velünk, Gáva Vencsellőn és Balsán kalandozunk egészen 17-ig. Már is folytatjuk, előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
Egy hét múlva, május 9-én tartja alakuló ülését a rendszerváltó országgyűlés. A választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én 10 órakor kezdődik. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tartanak, amelynek keretében a zászló felvonás után Magyar Péter szól a megjelentekhez. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével, a hazai kis- és középvállalkozásokat segítő új gazdaságfejlesztési eszközöket alakítanak ki, hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Egyre aggasztóbb az aszály Magyarországon, hetek óta nem esett az eső, a talaj felső rétege az ország nagy részén már csontszáraz. A helyzet várhatóan gyorsan romlik, miután a következő napokban sem várható jelentős csapadék. Ez főként a most vetett kukorica és napraforgó kelésénél okozhat gondot. Napos, gomoly felhős idő várható, eső nélkül. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Napközben 19-25, este 11-16 fok lesz.
Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban. Országjáró kincses láda. Értékek az utókornak.
Az országjáró kincsesláda sokadik éve, már 8. éve járja velünk az országot. Természetesen, ha külhomba érkezik az országjáró műsora, akkor is visszük magunkkal, mert szeretnénk összegyűjteni azokat a kincseket, értékeket, mind a szavakban, mind pedig valóságos fizikai értelemben, amelyre az adott település, ahol megfordulunk, büszke, és szeretné, hogy a következő településen, ahová az országjáró műsora érkezik, egy kicsit meséljen róla. Az országjáró, talán sokan emlékeznek rá, múlt szombaton a 22. Herényi virágút helyszínéről jelentkezett. Szombathely és Herény egyébként római kori alapokon nyugszik, és 1992-ben 38 aranypénzérmét találtak Herényben, római kori aranypénzérmét. 4 császár, köztük Claudius császár pénzérmei is köztük voltak, és Claudius császár pénzérmének hiteles másolatai kerültek díszdobozba foglalva múlt héten az országjáró kincses ládába. Ezekre a kincsekre vigyáztunk az elmúlt héten, ezt hoztuk el Herényből ide, Gáva Vencsellőre, a Tisza partjára, amit kollégám Domokos István már is átad.
Köszönjük szépen a szót, Szilvia, és mellettem van a település polgármestere Berec János, aki szintén nem érkezett üres kézzel, mert hogy a kezében van egy olyan tárgy, amire hát büszkék, meg amit ábrázol az is. Egy képről van szó, amit a műsorban majd tovább viszünk az országjáró műsorával a következő helyszínre. De valójában mondjuk el a hallgatóknak is, hogy a művész, aki ezt festette, ezt a képet, mit alkotott?
A művész Karakó Lászlóné, helyi festőművésznőnk, nagyon sok természetközeli alkotása van, és hát a Tisza folyó, amelyet mi kértünk tőle, hogy fessen meg ezen a képen, amelyet tovább szeretnénk küldeni a következő helyszínre, és hát látszik, hogy mi is egy olyan ajándékot kapunk, érméket, amely a történelemmel egy kicsit összefügg, és nekünk is a Tisza folyó, a történelem, a természet, közeliség több ezer éve itt folyik el mellettünk, tehát meghatároz a településünk múltját, jövőjét, vannak elképzeléseink is, hogy merre tovább a Tiszával kapcsolatban, ezért gondoltuk, hogy ezt a képet adjuk egyik ajándékként, illetve egy horgolt terítő, Natkóné Erzsike néni alkotása, amely pedig a település munkaszeretetét, önbecsülését, szorgalmát, a svábok szorgalmát jellemzi egy kicsit, hisz nagyon sok idős hölgy horgol, kézimunkázik, hímez, és különböző gyönyörű alkotásokat adnak a településünk számára, amelyből már több kiállítás is keletkezett az elmúlt évek során. Úgyhogy ezt a két tárgyat gondoltuk tovább küldeni a következő helyszínetekre.
Köszönjük szépen, megőrizzük, tovább visszük, mivel kincsről van szó, az országjáró kincses ládába helyezzük, de itt azért a településről is van mit beszélni, és mindez idáig azért nagyon sokan megszólaltak, és ebből az derült ki, hogy az alkotó közösség, meg az összetartó közösségnek ereje van, tehát itt sokan akarnak tenni azért, hogy itt szép legyen az élet.
Így van, így van, és bár megfogyatkozva, de törve nem, szoktuk mondani, tehát azért valamikor ez egy, mint az előző kolléginák már ezt ecsetelték, egy 8-10 ezres település volt valamikor sok-sok évvel ezelőtt, most 3000 pár százan lakunk benne, de ez egyre jobban összegyúrja úgy gondolom a különböző kis közösségeket. Legyenek ezek egyházi közösségek, különböző intézményi közösségek. Ezt igyekszünk erősíteni a települési rendezvényekkel is, illetve minden olyan megmozdulásunkkal, amely egy kicsit viszi Gávavencselő hírnevét, a jó hírünket, tényleg ezt a szorgalmas néptek a múltját.
És a Tiszával, mint turisztikai ugye, háttér lehetőség ezzel tudnak élni, tudnak valamit kezdeni?
Ahogy szoktam mondani, és ezt tudom, hogy szállóigévé vált, hogy az elmúlt 1000 évben itt folyt el mellettünk, és nem kezdtünk vele semmit. Természetesen voltak falusi kis strandok, amelyek a mai világban már ugye nem életképesek és megszűntek. Ezeket is próbáljuk majd újra generálni, voltak kezdeményezések, de a legfontosabb talán, amit most elindítottunk, egy régi csárda épületének megvásárlása lesz Balsa és Gávavencselő között. Majd erről lehet, hogy a balsai polgármester asszony kollégina is fog beszélni. Közösen gondolkodunk, a régiós gondolkodásba, tehát valamit kezdenünk kell, hogy a turistákat, a kerékpáros vizituristákat megállásra késztessük, itt maradjanak. A távlati tervünk majd egy kis étterem beindítása, ott hagynám mondjam a csárda jellegét visszahozni, ami a múltban nagyon meghatározó volt a települések számára. Kicsit szkeptikus is vagyok néha azért a turizmussal, megmondom őszintén, tehát látszik itt a Tokaj nekünk a legfőbb, legközelebbi vonzerő, ugyebár az ő farvízükre szeretnénk egy kicsit ráülni, tehát az odaérkező vendégeket kicsábítani, de akár gasztronómiai, akár természetközeli dolgaink miatt, vadászat, halászat, és erről majd beszélnek településünk polgárai. Reméljük, hogy sikerül nagyot lépnünk ezen a téren is előre majd.
És a település méretét, ha nézzük, akkor mekkora a település Gávavencselő?
Hát nagyon nagy, hogy mondjam, mint régi sváb településről beszélünk, tehát a Tokaj-Nyíregyháza főútvonal Görögszállástól Sárospatak aljáig vannak a földjeink, úgymond, amely egy óriási töltetet ad a gazdáink számára. De mindez azt mondom, hogy tehát túl kicsi a lélekszám már hozzá. Tehát túl nagy erőfeszítés, sokkal kevesebb embernek akkora munkát letenni az asztalra, és az azért látszik több helyen a településen, hagyd ne mondjam, tehát kicsit leépült a közmunkaprogram, tehát nem nincs már annyi ember benne, mint régen volt. Így nehezebb olyan képet vetíteni a településről, amely azt mondom, hogy egy elvárható, tetszetős település képet mutatnak. Küzdünk, de
hogyan lehet itt megtartani az embereket, mondjuk még a fiatalokat is valamilyen formába visszacsalogatni, ha nem is nagy számba, de azért, hogy Gávavencselő itt a következő 100 évben is ugye élni tudjon, működni tudjon, és hát olyan hely legyen, ahol jó lakni.
Ezen küzdünk, tehát ezen gyúrunk. Hál' Istennek az én Nyíregyházától nem vagyunk túl messze. Tehát elég sok fiatal kiköltözött már ide hozzánk, látják ezt a természetközeli vonzó, élhető település jelleget, bár nem könnyű, a vidéki élet szoktam mondani. Munkahelyekkel elég jól el vagyunk látva, tehát aki Gávavencselőn nem talál munkát, az annak fel van adva lesz, én úgy gondolom. Több nagy vállalkozónk van, több nagy olyan cégünk, amely most is keresi a munkavállalókat, a munkaerőt. Vannak még további terveink, tehát mi próbáljuk, a vállalkozó szellemmel próbálok hozzányúlni a dolgokhoz, és a vállalkozókat erősíteni. Önkormányzati szinten is vannak persze kezdeményezéseink, KFT, zöldség-gyümölcsfeldolgozó, tehát alá dolgozunk ezeknek a nagy cégeknek, és ez munkahelyeket teremt. Különböző pályázatokkal, cipőipari KTS-be varodás lányokat próbálunk képezni, szociális otthonunk utánpótlásába gondolkodunk már, ott is különböző pályázatokon jó béreket fognak most kapni a tanulólányok, úgyhogy minden egyes szegmens próbálunk életbe tartani, és minden apró pénzt megfogni, hogy minél több ember, családot megélhetéshez juttassunk. Tehát nekem ez a célom.
És ha körbenézünk Gáva Vencsellőn, meg itt a környéken, azért úgy látszik, hogy szorgalmasak az emberek, meg sok a zöld, tehát ez is csalogathatja ide az embereket. Mondjuk van még eladóház?
Kevesebb, mint mondjuk 5-6 évvel ezelőtt
volt. Akkor ez már egy jó jel.
Ez már egy jó jel, tehát én azt mondom, hogy a családtámogatások, illetve egyéb tényezők is közrejátszottak ebben. Az ingatlan árak feljebb mentek, tehát ahhoz képest, ahogy valamikor kezdtük, tehát most már nehezebb megvásárolni egy tömbházat Gáva Vencsellőn, mint mondjuk 5-6 évvel ezelőtt, de ez az élhetőséget is kicsit javítja, én úgy gondolom, a színvonalat, szépülnek a porták. Azért 10 évvel ezelőtt, hagynám, hogy nem volt egy építkezés sem. Most azért fiatal párok már építkeznek is a településen. Rengeteg lakásfelújítás történt, energetikai felújítások. Úgyhogy én azt mondom, hát van még mit csinálni. Tehát az útjaink, sok-sok olyan szegmens tudnék sorolni, amely ez még mindig hozzá kell nyúlni, de lépésről lépésre, kockáról kockára építjük a falut.
Köszönjük szépen sok-sok minden itt Gáva Vencsellőn, hallhattuk az előzőekben. Berec János polgármester volt a vendégünk, aki elhozta azt a kincset, ajándékot, amit tovább viszünk majd a műsor következő helyszínére.
Tájak, ízek, emberek a szombat délelőttben.
A hangok segítségével egy kicsit belekóstolunk a tájba. Berec János érkezett meg hozzánk, és egy incsiklandó savanyúságos tányérkát hozott, és azt mondta, hogy hát 26 féle saját termesztésű, saját alapanyagból készített savanyúsággal tudja kínálni a vendégeket, akik jönnek szép számmal. Hát hogyan kezdődött a történet? Előbb volt a bunka, aztán lett a savanyúság?
Hát először földműveléssel foglalkoztam, gazdálkodtam 23 hektár földön, és közben belecsöppentem ebbe a savanyúsággyártásba. Először csak savanyú káposztát gyártottam, aztán utána egyre jobban belemélyedtem ebbe az egészbe, aztán lassacskán mire összejött a végére, 26 fajtát kezdtünk el gyártani, plusz még vannak ilyen paprikakrémek, meg ilyesmi.
A földből adott az élet lehetőséget, és akkor ennek a feldolgozása jelenti most akár a megélhetést, és milyen ízeket keresett? Tehát régi gyerekkori ízeket keresett, amikor a savanyúságokkal elkezdett foglalatoskodni?
Így van, az otthoni ízeket kerestem, azokat az ízeket, amit édesanyámig, nagyanyámigtól tanultam, vagy éreztem akkor, amikor ők gyártották, vagy ők csinálták, és azt próbáltam bevinni a családokhoz, amit én valamikor szerettem, és amit szeretek most is, úgyhogy...
Hát ez a biztos recept, hogy amit én szerettem, az valószínűleg másnak is kedves lehet, és egyébként ugye a jóféle savanyúság az úgy roppan, annak van íze, zamata, nem egyenízű, és közben kiérződik a különféle zöldségek íze is.
Minden zöldségnek külön-külön kell, hogy érezzen az íze, és próbáltam olyan paprikákat, olyanokat előszedni, amik a régi hagyományos magyar termesztésű paprikák, és de viszont már vannak azok a fajták, amiket már újítanak, és akkor hát egyre többet nemesítenek, egyre több fajtákat, és szóval ezekből a fajtákból próbáltam meg, úgyhogy csak savanyítva, töltve, ahogy mindig, ahogy igény van rá, és ahogy bírjuk a kétkezi munkával.
Hát igen, és ugye a kétkezi munka mellé ugye a kitettség is ott van, meg a jó Isten kegyelme, hogy van elég csapadék például, ugye most várják az esőt, én azt hiszem itt a gazdálkodók a környéken.
Hát igen, nagyon várják, és az a baj, hogy ezek a növények nagyon ki vannak téve az időnek, és ez az, hogy nincs eső nálunk, ez most ez nagyon nagy hiány. Szóval nagyon minden kiszárad, minden, ami olyasmi földbe van, mert az elszárad, nem kiel ki, és ezzel bajlódunk később is, nem csak most, hanem majd a berakástán is, még én vásárolok még fel alapanyagot is meg is, és az meg fog látszani akkor, hogyha nem lesz valami jobb időjárás.
Öntözni tudnak-e, vagy ez akkora plusz energia, ami aztán a végelszámolásban nem biztos, hogy megtérül?
Hát nagyon nagy munka, nagyon sok befektetés, meg nagyon sok energia, kézi munka, úgyhogy az a baj, hogy itt az embereknek nem ezeket nem tudják úgy gépesíteni. Sok minden van gépesítve, de ezt a részét nem tudják. Úgyhogy
De van jövő, mert azt mondta, hogy most társultak, néhány gazdatársa mellé szegődött, és akkor egy szintet tudnak lépni, tehát több lesz a finomság a végén.
Igen, lett két társam, úgyhogy léptünk egy nagyobbat, gondoltunk egy nagyobb léptéket, hogy nagyobba próbáljunk egy kicsit terjeszkedni, és próbálunk ilyen konyhákat, és nem csak az embereket, hanem úgy az embereket, hogy a konyhákon keresztül, amikor nagyobb tételbe tudunk szállítani, de próbáljuk tartani ezt az ízet, ízvilágot, úgyhogy én lassacskán kiürekszek ebből az egészből.
De lesz, aki viszi tovább?
És ők próbálják, azt mondták, hogy ők nem hagyják ezt az ízt, hogy ez elveszze, meg annyit, hogy dolgoztam vele nagyon sokat, ezért 20 éve van benne.
Akkor legyen folytatás, azt kívánom, és hogy sikerüljön ez a szintlépés, meg legyenek olyan társak, akik ezeket az ízeket itt megőrzik Gáva Vencselőn és a környékben. Verec Jánossal beszélgettünk, és a jóféle savanyúság az bizony a jóféle vadétel mellé biztosan tukál. Domokos Istváné a szó.
Hát vad vagy halétel, sokféle dolog, vagy krumpli, és az is ugye, mint krumpli fesztivál előjön itt Gáva Vencselőn. Vendégünk a folytatásban Ilkú Béla, aki hát minden rendezvényen, gasztró, találkozón, fesztiválon ott van, és hát nagyban megmutatkozik, megmutatja a tudását, mondjuk vadételeket főz Béla, például vadból mi az, ami általában bekerül a bográcsba?
Hát vadból, amiket ilyen fesztiválokon főzünk, ez a vaddisznópörkölt, őzvadason, szarvasvadason, ezeket szoktuk, mivel hogy ezt lehet ilyen tömegrendezvényekre előállítani, olyan, tehát ilyen sült húsokat nem lehet, nem tudjuk megcsinálni. Meg
de szarvaspörkölt például egy jóféle az ön által készített, az hogyan készül, hogyan ízesíti?
Hát csak a hagyományos főszerek, tehát sóbors paprika, nincs benne semmi, vöröshagyma, a vöröshagymágyra rákerül a hús még előző való nap, és ez hűtőbe pihen másnap reggelig, és a hagyma megteszi a hatását, tehát roncsolja a szöveteket olyan módon, hogy egy óra hosszával kell kevesebb ideig főzni, mint hogyha csak akkor tennénk odafelé.
Ennek tudománya van, meg ugye az sem mindegy, hogy milyen gyorsan vagy lassan főzi az ember, és attól az ízek sokkal jobban ugye összetudnak főni.
Hát körülbelül egy ilyen pörkölt elkészítése, ha már csak a főzés nézzük is, körülbelül 3,5-4 óra hosszal van.
Ebben van az egyik nagy titok.
Igen.
És ön például honnan tanulta mindezt, hogy ennyire szívügye, szereti is csinálni, hívják is, és mindenki utána azt mondja, hogy hát a Béla pörköltje főztje az, az zseniális, hetet hét határon túl is ismert.
Voltak elődeim, tehát Faragó István volt az előttem levő elnök, ő nagyon jól tudott főzni, ízesíteni, és szinte őtől loptuk el ezeket a praktikákat, amiket most alkalmazunk.
A fiatal ott volt mellette sokszor, és kifigyelte, gondolom én, legalább ez én így tettem volna, ön is így volt.
Igen, így van, de most a vadakra ugyanolyan nehéz időszak van, mint a mezőgazdaság. A
szárazság, ugye?
Igen, tehát szegények nem találnak olyan élelmet, tehát élelmet talál, vizet nem találnak, és az élelem szerzésük során a vadkár is megnő ilyenkor, mert a vegetációs vízből kényszerülnek venni a vízszükségletüket.
A vízről van szó, hogy a kedves fia is érkezett volna hozzánk, de mondta, hogy sajnos nem tud jönni, mert ugye ha munka van, akkor munka van. Locsol, mit öntöz?
Hát most búzát, és ketten egyszerre nem tudunk itt lenni. És hát a Tiszából van vízjogengedélyünk, és onnan öntözzük a búzát, szivattyúval szívjuk. Hát ez többe kerül, mint a TRV rendszer által előállított víz, de ekkor is muszáj csinálni, mert...
Csak már... így lehet termés.
Igen, hát most úgy néz ki, hogy már a termés lassan megfeleződik.
És méhészetük is van, igaz, kicsibe, családi, otthoni környezetben, de merre viszik a kaptárakat, hol gyűjtik be a méznek valót?
Hát ez mindig az adott hely, most jelenleg Repce mellett vannak, Repce mézet gyűjtenek, és ennek, hogyha már napok vannak hátra, vége, akkor kezdődik az akász méh szezon, és aztán jön egy ilyen két hónapos holtidő, három hónapos, szűk három hónapos, majd a napraforgóval fog folytatódni.
És mikor fog legközelebb főzni, mi lesz az a nagy találkozó?
Hát, majd ha mondják.
Hát a krumpli fesztiválon ott lesz, az biztos.
Így van, úgyis a felkérnek, de hát általában ebben nincsen, nem, hiány, nem szenvedünk felkérésben.
Aki jól főz, ugye azt nem lehet kihagyni.
Hát így van. Tavaly volt a megyei vadásznapot rendeztük meg a kastélykertbe. közösen az önkormányzatnak a segítségével, mert amúgy ez túllépne ez a munka egy vadásztárságnak a feladatain. Tehát most még a vadászoknak a kukoricát túrja a vaddisznó, tehát éjjelben vannak osztva, tehát különböző
figyelneken,
így van.
Őrszolgálat van.
Igen, igen, és ez amúgy a másnapi munkájára is rányomja a végét, ha valaki egész éjjel kint van, és elmegyen dolgozni, az olyan, mintha átment volna rajta az úthenger.
Na hát akkor most megköszönjük, hogy itt volt, és akkor engedem, hadd menjen, mert várja az öntözés, a locsolás. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk.
Én köszönöm.
Helyi érték az országjáró szombat délelőttbe.
Mai délelőtti játék kérdésünk így hangzott: melyik földrajzi tájegység szélén található gávavencsellő? Sokan tudták a helyes választ, a leggyorsabb helyes megfejtést küldő hallgató itt van telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok először, legyen kedves, a nevét árulja el nekünk.
Kedves csókolom, Makó Balázs vagyok.
Üdvözlöm, Balázs, hát mi ez a tájegység, amelynek a szélén gávavencsellő található?
Ez a tájegység a Rétköz.
Rétköz. Azért ez nem volt annyira könnyű kérdés, ő mégis nagyon gyorsan tudta a választ. Szereti a földrajzot, esetleg ismerős errefele?
Igen, Tokai vagyok.
Ó, hát az itt van a szomszédba. Aha.
Földrajzszakos, többek között földrajzszakos középiskolai tanár nyugalmazott, és rengeteg kedves tanítványunk volt a feleségemmel együtt, Balsáról is, meg Gábavencselőről is.
Hát akkor a jóisten önnek kedvezett, meg a gyorsaság is önnek kedvezett, mert ott volt a tudás, meg a szív az ön kezében, ujjában, lelkében, úgyhogy azért érkezett meg ilyen gyorsan a válasz. Nagyon szépen köszönjük, hogy játszott, gratulálunk, és vendéglátóink ajándékát kapja hamarosan.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
És hogyha már van nyertesünk, akkor hamarosan Muzsika is szól majd neki, ezzel mi próbálunk neki itt kedveskedni gávavencsellőről. Túróci Martin Gergő érkezett meg hozzánk, és egy fiatal fuvolista áll előttem. Én azt hittem, hogy már akár főiskolás is lehet, de azt mondja, hogy még csak jövőre fog érettségizni. Hova jár iskolába?
Jó napot kívánok! Ibrányba járok iskolába, a Református Gimnáziumban, és 11. osztályt fogom befejezni az éven.
És mióta fuvolázik?
3 éve kezdtem el fuvolázni.
És miért pont a fuvolát választott? Egy nagyon vékony, hosszú fiatalember, jól mutat a kezében a fuvola is, de biztos, hogy nem ez volt a szempont, amikor hangszert választott.
Hát igazából ez egy hosszú történet, mert én már itt, amikor ide jártam a gávavencsellői általános iskolában, körülbelül 7. osztályban figyeltem fel így rá. Hát az ikletet igazából Horgas Eszter fuvolaművész nőtől ugye kaptam, mert nagyon sokszor láttam őt mindig videókon, meg koncertjeit, mindig követtem figyelemmel, és egyszer volt is lehetőségem 2022. augusztus 31-én, azt hiszem, ellátogatni az ő koncertjére. Itt volt Nyíregyházán, és én, igen, ez nagyon elkápráztatott, és nagyon örültem, hogy részese lehettem a koncertjének, már csak azért is, mert általában ő Budapesten szokott és messzebb szokott ő fellépni, és így volt lehetőségem őt így látni.
És akkor azt mondta, hogy már pedig ilyen fuvola művész leszek. Szóval nagyon sokan elvarázsolódnak egy koncert alatt, meg lelkesen rajonganak egy művészért, egy zenészért, de azért még nem lesz mindenkiből muzsikus.
Hát én úgy vagyok, hogy mindenképpen szeretnék ezzel tovább tanulni. Nagyon elkötelezett vagyok ezzel kapcsolatban, és mindent megteszek, hogy sikerüljön az álmomat így elérni a zenével kapcsolatban.
Hát mi is kívánjuk, hogy ez az álom valóra váljon. Mindenben ilyen céltudatos, mindenben ilyen szorgalmas és alázatos? Legyen az az iskola, vagy akár az élet egyéb dolgai?
Igen, de leginkább így a zenével, már mint hogy a tanulásra is odafigyelek, de ez ugye a zene engem mindig úgy feltölt, hogy úgy rásegít a tanulásban is engemet.
Biztos vagyok benne, hogy csodálatosan fog szólni az a muzsika, amit hallunk öntől. Egyébként nagyon vastag kotta gyűjteménnyel érkezett. Nehéz volt kiválasztani, hogy mit fog nekünk muzsikálni?
Nehéz volt, és mielőtt megkerestek engem önök, hát én egyből felhívtam tanárnőmet, és Jánvári Tarnika lett a tanárnőmet, és tanácsot kértem tőle. És egyébként már hát számításban volt már nekünk ez a mű más fellépés során. De
mi is lesz ez, ami? Mit fogunk öntől hallani?
Frédéric Chopin Ámulkeringője.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Túróci Martin Gergő fuvalán játszik az országjáró délelőtti műsor részének végén. Én csak halkan elköszönök, de délután 14:30-tól várjuk majd önöket vissza, hiszen Gáva Vencselő és Balsa még sok kincset, értéket tartogat önöknek. Úgyhogy délután 14:30-tól az országjáró utazik tovább. Most egy kis időre Domokos István felelőszerkesztő nevében is elköszönök, de hallgassák Martint.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkatrészre, sőt 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márka szervizekben.
Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepüsz